cocina.
Mil domieno cor volto, amicur meg ismertelet ti.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, a híreket Harcos Krisztinától hallják. Visszaküldte az országgyűlésnek újra tárgyalásra az ukrajnai háború miatt kihirdetett vészhelyzeti törvényt Sulyog Tamás köztársasági elnök. Az államfő erről Facebook oldalán számolt be. A köztársasági elnök elmondása szerint azt követően jutott erre a döntésre, hogy megvizsgálta az elfogadott törvénynek az alaptörvénnyel való összhangját, és úgy találta, a kapcsolódó indoklás megszerkesztésére és benyújtására szabálytalanul került sor. Átlépte az 1,6 milliót a Vox 2025 szavazatok száma, közölte a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára. Hídvégi Balázs a közösségi oldalára feltöltött videóban közölte, meredeken növekszik a szavazási kedv, de növekszik a nyomás is hazánkon, hogy engedjünk Ukrajna kérdésében. Arra biztatott, hogy szavazzanak minél többen. Június 1-től Súrján Orsolya látja el az országos tisztifőorvosi feladatokat a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ élén, közölte honlapján a szervezet. Azt írták, Müller Cecília országos tisztifőorvos hosszú és eredményes szakmai pályafutását követően május 31-én nyugdíjba vonult. Az országos tisztifőorvosi feladatokat június 1-től Súrján Orsolya látja el, aki korábban helyettes országos tisztifőorvosként dolgozott. Jelentős fejlesztésekkel vág neki a nyárnak a MÁV csoport. Június 1-től a mai naptól elindul a késési biztosítás. Ehhez kapcsolódik a MÁV Plus mobil alkalmazás frissítése is, amely a késési biztosítás menüpontjaival egészült ki. Az alkalmazás bővítése nem áll meg, a nyár folyamán érkezik a klímás járatokkal való útvonal tervezés lehetősége is. Ezen kívül több tucat vasúti kocsit felújítottak, és már nyáron megkezdődik az új autóbuszok forgalomba állása is. A korszerűsítések célja kényelmesebb, kiszámíthatóbb és olcsóbb tömegközlekedést biztosítani országszerte. A belügyminisztérium közzétette a 2025-2026-os tanévre vonatkozó rendelettervezetet, amely részletesen tartalmazza a tanítási év időkereteit, a szünetek és vizsgaidőpontok rendjét. A javaslat június 7-éig véleményezhető, így a szülők, diákok és pedagógusok is elmondhatják a véleményüket. A tervezet szerint az első tanítási nap 2025. szeptember 1-ére hétfőre esik, a tanév pedig 2026. június 19-én pénteken ér véget. A tanév során 181 tanítási nappal számolnak, ez két nappal kevesebb, mint az előző évben. A végzős évfolyamok számára a tanítás 2026. április 30-án zárul. Csütörtökön tartották az idei szezon első Esti Séta nevű programot a budapesti állatkertben, ahol a program keretében a kert kulisszatitkait ismerhették meg a látogatók. Az eheti programon az érdeklődők ellátogathattak az állatorvosi rendelőbe, és megismerhették az altatópuska működését, bejárhatták a cápasuli, máskor nem látogatható részeit, sőt a Xántusz házban az egzotikus madarak keltetésének érdekességeit is megismerhették. A csütörtök esti sétát még 8 alkalom követi a szezon folyamán. Június, július, augusztus és szeptember hónapokban 2-2 programot tartanak majd. Az esti séták rendszerint 18 óra 30 perctől indulnak, és a résztvevőket kisebb létszámú csoportokban kalauzolják el, a kulisszák mögötti látnivalók közé, az állatkertet jól ismerő, évtizedes tapasztalatokkal rendelkező szakemberek. Megjelent a bankautomaták telepítéséről szóló rendelet. A rendelet értelmében az idén minden 1000 fő feletti, jövőre minden 500 fő feletti, azután az 500 fő alatti falvakba is kötelesek a bankok ATM-et telepíteni. Híreink végén az időjárásról. Általában sok napsütés várható a fátyol és gomoly felhők mellett, de az északkeleti harmadban már erőteljessé válik a gomoly felhő képződés, és ott záporok, zivatarok előfordulására is számítani lehet. Napközben több helyen megélénkül a délies szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között valószínű. Késő estére 17 és 26 fok közé csökken a hőmérséklet.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Berecz Renátát hallják. Mai műsorunkban a család és a karrier kérdését vesszük gorcső alá, hiszen bár nem kapcsolódik szorosan a gyerekneveléshez, mégis befolyásolja azt, hogyan tudja egy édesanyja megteremteni az egyensúlyt az otthoni szülői teendői és a munkavilága között. Ennek segítése érdekében hívták életre a Manpower nevű HR tanácsadó céget, egyfajta hidat képezve a vállalatok és a munkavállaló édesanyák között. Mai vendégeink az alapítók Csűrösné Kriston Adrián HR tanácsadó, valamint Kardos Szabó Zsófia, munka- és szervezetpszichológus. Ha tehetik, tartsanak velünk! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai vendégeimet, akikkel azt hiszem egy olyan témáról fogunk most beszélni, amiről viszonylag keveset szólunk, de nagyon fontos a családi és az anyai létezésünkben, hogy egyensúlyt teremtsünk a munkavilágával, és valahogy ezt fogjuk most kibontani, hiszen a Manpower végül is ezt hivatott szolgálni, és ezt próbáljátok segíteni. Üdvözöllek titeket itt a stúdióban.
Mi is üdvözlünk.
Mi is ez a Manpower, és miért jött létre? Adri.
Sziasztok, én is köszöntelek benneteket. Hát ez egy fiatal, mondhatni azt, hogy egy fiatal vállalkozás, nagyjából egy ilyen másfél-két évvel ezelőtt fogalmazódott meg a szívünkben és a fejünkben Zsófival közösen, hogy szeretnénk segítséget nyújtani azoknak az édesanyáknak, elsősorban azoknak az édesanyáknak, akik a visszatérést fontolgatják, vagy a visszatérés irányába gondolkodnak kisgyermekes élet után, és hát körülbelül most már egy ilyen bő egy éve aktívan is működünk, és számos programot szervezünk az édesanyák számára, kezdve onnan, hogy önéletrajzírás, vagy egyáltalán, hogyha megfogalmazódik, hogy hogyan tovább, mi lesz, hova szeretne visszamenni, vissza tud-e menni a régi helyére, vagy sem. Erről is tudunk beszélni, támogatást, segítséget nyújtani, illetve megírni az önéletrajzot, felkészülni állásinterjúkra, mindemellett pedig igyekszünk a vállalkozásokkal is kapcsolatot tartani, és így a másik irányból is megtámogatni ezt a folyamatot.
Zsófi, én azt gondolom, hogy az anyákban van egy ilyen idealisztikus kép, amikor édesanyák lesznek, és aztán eltelik mondjuk ez a 2-3 év, és aztán hirtelen, ugye, vagy hát ki hogyan készül erre az időszakra, hogy vissza kell térni a munkavilágába. Ott azért nagyon sok kérdőjel megmutatkozhat, hogy hogyan fogja ezt összehangolni a munkahelyet és a családi életet, és azt, hogy ő édesanya tudjon maradni teljes értékű módon. Mivel keresnek meg titeket, vagy mi lehet ennek a fő problémája?
Nagyon gyakori ugye ilyenkor, hogy a túlzsúfoltság, tehát hogy nagyon sok az új élethelyzet a gyerekek életében is, hát beszoknak egy új közösségbe, oviba, bölcsibe, illetve az anyukák is visszatérnek vagy új munkahelyre, vagy a régi munkahelyükre, és nagyon sok az új inger mindenkinek, ami ugye kihatással van azért a családi együttlétekre is. A gyerekek is azért nyűgösebben vagy fáradtabban jöhetnek ki az oviból, hiszen sok újdonság éri őket, és a szülőknek is, anyukának is ugyanígy, amikor visszatér a munkahelyre, azért ott sok új információ, elvárások jöhetnek, és nehéz sokszor ezt bent hagyni a munkahelyen, és teljesen átkapcsolni az otthoni létre.
át is kell kapcsolni, vagy tehát, hogy mivel próbáljátok őket segíteni, mert azt gondolom, hogy ez a mentális leterheltség végül az, ami úgy maga alá gyűrheti az embert.
Igen, azzal próbáljuk őket segíteni, hogy hogyan tudják a munka-magánélet egyensúlyt megtartani, illetve igen, én azt gondolom, hogy át is kell kapcsolni, mert az agyunk olyan, hogy mint egy számítógép, hogyha egyszerűen nagyon sok minden van benne megnyitva, akkor lefagy. És hogy nem erre van kitalálva, hanem arra, hogy ami magunk mögött hagyunk a munkahelyen, azt ott tudjuk hagyni és be tudjuk zárni, és hogy minél több ilyen ablak van kinyitva a fejünkben, annál inkább érezzük magunkat leterheltnek. Úgyhogy például erre szoktuk egy csomó technikát, a listázást, azt, hogyha valami nagyon gyorsan, 3 perc alatt elvégezhető, akár munkahelyen, akár otthon, akkor azt csináljuk meg, ne tartsuk fejben, hogy minél több ilyen dolog kikerüljön abból a hátsó kapacitásunkból, és felszabaduljunk egy kicsit.
Úgy fogalmaztam, hogy idealizáljuk ezt az időszakot, és hogy az utolsó pillanatban próbálunk rákészülni erre a munkavilágára, de hol tartunk most, az édesanyák tudatosabbak már a visszatérés kapcsán, vagy tényleg kapkodnak?
Én úgy gondolom, hogy ez egy teljesen természetes része ennek az életszakasznak, és jó is, hogyha az édesanyák megélik azt az időszakot, amiben vannak, és arra figyelnek, és arra fókuszálnak, arra koncentrálnak. Ugyanakkor azt látni kell, most ma 2025-ben már nagyon kevés az az édesanyja, akinek megadatik az, hogy ahonnan eljött a szülés előtt, oda-vissza is tud menni, és ugyanabban a munkakörben is ugyanúgy tudja folytatni. Ez úgy gondolom, hogy akár az édesanyáink, vagy a nagyanyáink időszakában, vagy életében ez még egy ilyen teljesen természetes dolog volt, hogy persze, megszült a gyermekeit, és akkor utána ugyanúgy folytatta, ahol előtte abba hagyta. Ez ma már nem így van, és nagyon sokszor vagy az édesanyákban fogalmazódik meg, hogy szeretnének váltani, vagy valami mást járni, hiszen nem tudja összekapcsolni, nincsen segítség, nincsen nagymama, tehát nem tudja összekapcsolni a mindennapi ritmust, és jól megoldani az életüket, vagy hát valami miatt ugye mondjuk a munkahelyen nem megoldható, tehát nagyon sokan belekerülnek abba a helyzetbe, hogy váltani, vagy valami újat kell csinálni, és hát azt látjuk mi így, akik benne vagyunk ebben a szakmában, hogy ma már erre nagyon tudatosan kell készülni, és talán ezt a nehezebb élethelyzetet könnyebb úgy megoldani, hogyha erre készül az anyuka, és van ABC terve. Ma már egy önéletrajz sem úgy néz ki, hogy írunk egy sablon önéletrajzot, és akkor az jó lesz majd az összes helyre, ahova pályázni fogok, hanem azt specifikálni kell egy picit, munkakörre, állásra szabni, munkahelyre szabni.
Tehát, hogy már küllem sem mindegy. Tehát most már ott tartunk, hogyha valaki mondjuk 2-3 gyereket szült, és egymás után jöttek ezek a gyerekek, ő kiesett ebből az időszakból.
Hát igen, igen, fizikailag ez így van, de azért ezt így meg tudjuk kicsit pozitívabban is fogalmazni és átfordítani pozitív irányba, és ebben nem úgy gondolkodni, hogy akkor ez egy szünet volt, hanem egy más élethelyzet.
De hogy azt is tapasztaljuk, hogy ebben az időszakban azért nagyon sok olyan képességgel gyarapodnak az édesanyák, ami a munkaerőpiacon is nagyon hasznos. Tehát akár az, hogy a multitasking, akár az, hogy sokkal hatékonyabban tudnak egy-egy feladatot, az időmenedzsmentjük sokkal jobb, mert hogy ezt így a kisgyermekes lét abszolút jól tudja fejleszteni.
És ezt hirdetitek is egyébként a honlapon, ahogy olvastam ezeket a kis rövid ráhangolódó szövegeket, hogy tulajdonképpen ez nem egy olyan időszak, ahol veszítünk, hanem nyerünk, és ti erre próbáljátok fókuszálni a figyelmet, mind a vállalatok szempontjából, mind pedig az édesanyákban tudatosítani, hogy igenis több lettél, és többet tudsz.
Igen, pontosan.
Van ennek létszükséglete, gondolom, hogy ezt erősíteni kell az édesanyákban.
Tudatosítani, mert hogy sokszor ezek így automatikusan fejlődnek, és szünetként élik meg az édesanyák, kiesésként, nem használtam az agyamat, ebben az időszakban én nem fejlődtem semmit, de hogy igen, nagyon sokat fejlődnek az édesanyák, és ennek a tudatosítása fontos, hiszen ha nincs meg ez, akkor ez egy mondjuk egy állásinterjún nem tudja képviselni, amint ezt tudja képviselni, és abban is tudunk neki segíteni, hogy lássa, hogy ennek a vállalatok szempontjából mi haszna van, és hogy ez miért lesz hasznos abban a munkakörben, mondjuk, amit megpályáz, akkor az egy olyan kiinduló helyzet számára, mondjuk egy állásinterjún, ahol így, amikor megkérdezik, hogy mik azok a tulajdonságok, mondjuk, ami miatt úgy gondolja, hogy alkalmas erre a munkakörre, akkor sokkal könnyebb meggyőző és megnyerő választ adni.
Említettünk néhány pontot, hogy mivel gyarapodik egy édesanyja azzal, hogy ő át kell, hogy váltson ebbe az üzemmódba, de mik ezek egyébként úgy részleteiben? Hogyan fejlődünk, mint édesanyja?
Hát azért ez egyénenként nagyon változó, de...
Nem értetted a multitaskingot?
Igen, de hogy például sokszor az empátiánk is könnyebb szóval fejlődik, mert hogy megtapasztaljuk, hogy akár az anyatársak is nagyon mást élnek át, és hogy ez egy munkahelyen is mondjuk segítségünkre lehet, hogy látjuk azt, hogy a másik most más miatt van, és mondjuk ez segíti például az asszertív kommunikációt is, azt, hogy a végén win-win helyzetekkel jöjjön ki egy-egy tárgyalásról, egy-egy megbeszélésről.
Az az élethelyzet, amikor nem csak, hogy ugye említetted, Adri, hogy nem mondjuk a régi munkahelyünkre térünk vissza, hanem egy új munkakörben kell helytállnunk, hát az nyilván jobban megnehezíti az életet. Hogyan lehet erre felkészülni?
Ahogy említettem az elején is, ez egy hosszabb folyamat, tehát hogy nem egyik napról a másikra megy. Itt azért fontos az, hogy tudatosítsa az édesanyja, hogy nagyjából mi az az irány, mi az a vonal, amit szeretne majd, vagy belefér az életükbe. Hogyha ez már megvan, akkor erre azért lehet készülni, akár mondjuk tréningekkel is, hogyha mondjuk szükséges egy új készség, vagy képesség elsajátítása. Ma már ugye, mondjuk az ilyen 40 év körüli időszakban lévő édesanyáknak a fejében lehet, hogy az van, hogy a végzettség az mondjuk a diplomával egyenlő, de ma már ez nem így van, tehát ma már egy tanfolyam, egy online tréning ugyanolyan jó lehet, sőt fontos, hiszen naprakész tudást vagy frissítést adhat az anyának, akár egy nem tudom, idegen nyelvi online kurzus, vagy bármi, ami segítség lehet mondjuk abban, hogy ő tudjon előrelépni, és amit még most össze tud egyeztetni ugye az otthoni időszakban a gyerkőccel. És az a fontos ebben a folyamatban, hogy tényleg tudatosan kell rá készülni, és ez egy hosszabb folyamat, és ez nagyon jó, hogyha esetleg erről beszélgetni is tud, és akkor jobban rá tud hangolódni, vagy rá tud kapcsolódni, és felismeri a saját szükségleteit, igényeit, illetve azt, hogy mi az, ami ehhez kell.
érdemes lehet mondjuk akkor ebben a kisgyermekes időszakban, amíg otthon vagyunk, akár egy tanfolyamot is online mondjuk elvégezni? Vagy hol nem fogjuk azt érezni, hogy elvett idő a gyerektől? Tehát, hogy ugye utána beléphet ez a dilemma.
Hát manapság már nagyon sok jó kurzus képzés van, tehát ha azt látja az anyuka, hogy neki ez előrelépés lehet, vagy pozitív lehet mondjuk, hogy egy új munkát kapjon. De lehet ez egy teljesen más szakma is, vagy például most csak egy említem a könyvelőket. Ugye a könyvelés is egy olyan, amihez napra kész tudás kell. Tehát lehet, hogy 2 évvel ezelőtt teljesen más volt, de azt mondja, hogy bekapcsolódik csak azért, hogy felfrissítse az ismereteit, akkor sokkal magabiztosabban tudod állni akár az állásinterjúra, akár amikor elkezdi a munkát, nem azt fogja érezni, hogy fú, hát én már elfelejtettem, vagy nem tudom, hogy működnek az egyes rendszerek, például számító képes rendszerek, hanem akkor abban azért egy picit otthonosabban tud mozogni, és azért az önbizalmát csak erősíti, növeli.
Akartam kérdezni, hogy ez az önbizalmat akkor nyilvánvalóan fejleszti most.
Illetve
már.
Így az elvett idő kérdésében szerintem nagyon fontos, hogy nem feltétlen az idő mennyisége a lényeg, hanem a minősége. És hogy ha úgy érzi egy édesanya, hogy szüksége van arra, hogy kicsit kikapcsolódjon, kicsit feltöltődjön, más közegben legyen, akár online, akár személyesen, én abban biztos vagyok, hogy ez csak pluszt fog adni azután a közös időkhöz, mert hogy akkor van jól egy gyermek, egy család, hogyha az anya, ha az apa jól vannak.
Nehezebb egyébként ez a terület most, hogy édesanyaként helytállni itt is, ott is, elég sok minőségünkben kell jól helytállni, és ez valahol társadalmi elvárás is, azt gondolom.
És ez teljesen természetes, hogyha ebben az időszakban tényleg az édesanyja azt érzi, hogy ő kevesebb lett, nem ír annyit, mint előtte, mert hiszen benne van egy mókus kerékben is, egy bizonyos dologra fókuszál, ugye a gyerekkel is, a családdal kapcsolatos dolgokra, tehát ez itt nem kell, hogy senki rosszul érezze magát, hiszen ez egy teljesen természetes dolog. Én azt gondolom, hogy az a fontos, hogy kapcsolódjon, hogy minél többet beszéljen erről, és hogy tényleg tudjon tudatosan fókuszálni, és hát készülni egy picit erre az időszakra is.
Azt már látjátok esetleg így a Manpower-en belül, hogy a cégek hogyan állnak ehhez a kérdéskörhöz?
Ez még úgy gondolom, hogy mindig egy nehezebb rész, de nekik is kell, hogy lássák és tudatosítsák, hogy nagyon fontos minden egyes munkavállalójukra figyelni és fókuszálni, és azt felismerni, hogy kiben milyen potenciális lehetőség rejlik. És ugye azt most már látjuk, hogy erre vannak uniós és egyéb szabályozások is, amik egy picit próbálják felnyitni a figyelmüket. És hát lassan is, de én úgy gondolom, hogy indul egy változás ebben az irányban is.
Én szerintem egyre több cég nyitott egyébként, próbálnak ilyen családbarát megoldásokat bevezetni. Szerintem ebben még, ami így kihívás van, vagy szóval amiben én nagyon örülnék, ha a jövőben sok fejlődés lenne, és mondjuk akár ebben mi is tudnánk segítséget nyújtani, hogy ezek olyan megoldások legyenek, amik nem ilyen levesszük a poltra a konzervdobozt, és ez minden cégnél működik, mert hogy minden cég más munkavállalói létszámmal működik, más helyszínen, mások az adottságai, és hogy lehet, hogy az ott dolgozó édesanyáknak nagyon másra van szükségük, mint sem az mondjuk, amit így alapból, nem tudom, cikkek alapján azt gondolnánk, hogy hú, hát ez de jó lesz, hogyha nyitunk egy bölcsit, mondjuk, ez egy ilyen általános kép szokott lenni a családbarát munkahelyekről, de lehet, hogy az ő környékén mondjuk van egy tök jó bölcsöde, és nem arra van szüksége az ott dolgozó édesanyáknak, hanem mondjuk egy teljesen másféle támogatásra. Szóval, hogy én azt szeretném, hogyha ez ami felé elindultak a cégek, ez egyre inkább ilyen tényleg rájuk szabottan tudna működni, az ott dolgozókra szabottan.
De mire van szüksége az édesanyának, hogy jó munkaerő lehessen a családanyaként a cégnek?
Ez is nagyon változó, és tényleg akár egyénileg is lehet kezelni, tehát akár mondjuk részmunkaidőre, akár rugalmasságra, hogy tudjon akár home office-ban is dolgozni, és mondjuk irodai vagy munkahelyi környezetben is. Majd lehet, hogy egy pici együttműködésre, mert nem tudom, hogyha beteg a gyermek, akkor nincs, aki segítsen, és hogyan tudja ezt így megoldani, tehát hogy ez nagyon, nagyon változó.
segítitek, tréningnek nevezném, de ezek előadások tulajdonképpen az édesanyáknak szóló, pont a család és a karrier fókusza van ugye előtérbe helyezve. Mivel készültök nekik, és mik ezek az időpontok, ami egyébként online is elérhető?
Most éppen a héten lesz egy bizniszanyú elnevezésű interaktív workshop, ami 3 alkalmas workshop, 2 személyes és 1 online találkozóval. Ezt tulajdonképpen úgy álmodtuk meg is olyan édesanyáknak, akik már dolgoznak, vagy hamarosan visszatérnek a munkaerőpiacra, és kicsi gyermekeik vannak, és ezt a Heves-megyei Kereskedelmi és Iparkamara székházában fogjuk majd tartani, e héten csütörtökön, illetve jövő héten csütörtökön is, majd 2 hét múlva is, tehát tulajdonképpen májusban 1 és júniusban 2 alkalommal, és ezt egy picit ilyen interaktívabbra, mozgalmasabbra, ezért is hívjuk workshopnak, tehát nem kifejezetten előadás lesz, hanem szeretnénk, hogyha az anyukák is egy picit dolgoznának, felnőttesebb programon vennének részt, és egy picit így a munka-magánélet egyensúly kialakításában igyekszünk támogatást adni.
Ez ilyen egymás utáni felfűzött?
Uh-huh. Ezek egymásra épülnek. Kifejezetten szeretnénk, hogyha mindenki egy konkrét célján dolgozna, az általunk adott eszközökkel, jó gyakorlatokkal tudna abban így kifejezetten a 3 alkalom alatt már pozitív változásokat érzékelni. Mi sokat dolgozunk, vagy tehát, hogy szeretjük és hasznosnak találjuk a reziliencia kérdéskörét, ami egy ilyen rugalmas alkalmazkodó képesség az erre való gyakorlatokkal, illetve nagyon szeretjük a Kim Jong-painnek az Egyszerűbb Gyermekkor című könyvét, amiben mi hiszünk, hogy ez így nem csak a gyerekek szempontjából nagyon hasznos, hanem hogyha kicsit megforgatjuk, és az anyukák, családok munkahelyek szempontjából is megnézzük, akkor nagyon sok mindent tudunk belőle nyerni. Úgyhogy ez a 2 ilyen fő pillére, amivel így támogatjuk az egyéni folyamatokat.
És mivel készültök még? Jön a nyár, más is van itt a tarsolyban.
Igen, a június folyamán lesz egy test és lélek anyababa tábor, ezt a Közelbaba Egyesület szervezi, és ennek keretében is fogunk tartani ugyanebben a témában. Az egy egyalkalmas workshop lesz az édesanyáknak.
Hova kell menni az édesanyáknak? Hol lesz ez?
Ez itt lesz Egerben a Ráczhegyen, a Body Mind stúdióban. Úgy gondolom, hogy online felületeken elérhető minden információ erről, és ez is egy személyes program lesz.
Még egy fontos, mert szerintem ez is ilyen sarkalatos pont, hogy ezek ingyenes foglalkozások.
Igen, elérhető ingyenesen.
Lesz-e még valami? Készültök-e még valamivel a közeljövőben?
Igen, online szeretnénk. A születéshetén most volt egy önéletrajzíró workshop. Mi azért általában, úgyhogy nagyon jól mondtad, egyébként nem előadásokat szoktunk tartani, hanem inkább tréning jelleggel, mert hogy fontosnak tartjuk, hogy mindenki ott akkor, amikor az idejét rászánta, mert hogy azért az szűk keresztmetszet az anyukáknál az idő, akkor már tudjon haladni és a saját dolgaiban előrelépni. Tehát, hogy azért minden alkalmunk inkább tréning jellegű. Ez az alkalom, amit az Adri tartott a születéshetén, és nagyon sikeres volt. Ezt megtartjuk online is, vagy megtartja online is, pont azért, mert hogy sokszor nehéz az, hogy most akár Eger környékéről is egy anyuka beutazzon Egerben, míg online ugye otthonról bárki számára elérhető, és nem szükséges plusz idő az utazásra, úgyhogy ez is várható a június során.
Akkor úgy vettem ki a szavaitokból, hogy az anyukák érteklődőek, és kezdik ezt a fonalat felvenni.
Igen, egyre inkább. Nekünk is ez a tapasztalatunk, hál' Istennek.
Milyen felületeken tudnak titeket megtalálni?
Hát Facebook oldalunkon, ugye, ott mindig közzétesszük a programjainkat, tehát ott, ha követnek minket, akkor azt láthatják, vagy akár a honlapunkon is, e-mailben, ha megkeresnek, vagy telefonon, kontakt@manpower.hu az e-mail címünk, akkor természetesen elérnek minket, és válaszolunk nagyon szívesen.
Nagyon érdekes ez a téma, és én nagy szeretettel várlak vissza titeket. Köszönöm, hogy itt voltatok.
Köszönjük szépen!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a család és a karrier egyensúlyáról beszélgettünk Csűrösné Kriston Adrien HR tanácsadóval, valamint Karda Szabó Zsófia munka és szervezet pszichológussal. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint technikus kollégám Somogyi Márton és Tompos Péter nevében is. A szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm női műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai adás szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. A Szent István Rádió mikrofonja előtt szeretettel köszöntöm Görög Ivolya protokoll szakértőt, írót. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésemre áll.
Én köszönöm szépen a figyelmüket.
Hamarosan a Miskolci Művészetek Házában előadása kezdődik. Előadás előtt ültünk le egymással beszélgetni. Előadásának címe pedig Hitelesség, Európaiság, Protokoll. Mindhárom fogalom érdeklődésre tarthat számot, és szerintem aktuális fogalmak most a 21. században. Nos, miről is lesz szó az előadásában?
Hát a cím nagyon jól takarja, mert bármilyen szerepet töltök be, legyek én bolti eladó, vagy vállalatvezető, vagy politikus, vagy bárki, abban a szerepben hitelesnek kell maradnom. Ha bemegyek egy boltba, és nekem az eladó kislány rágógumizik, akkor az nem hiteles, mert ő nekire velem kell foglalkoznia. És a hitelességünk köz meg azért nagyon kell az európaiság, mert ez egyszerűen több száz éve rakódik le belénk. Ha akarjuk, hanem ezt mi tudjuk. Hogy most előre engedni az ajtón, vagy nem, mindenkiben fölmerül, még ha nem is jól csinálja meg, a gondolat fölmerül benne. Ez a rendező elv az egész világon. Én tanulja voltam annak, hogy még Amerikában, ugye a laza Amerika is, egy diplomata halál pontosan az európaiságot tartja be, mert ez a nemzetközi mérőeszköz, tehát az európai szokásokat vette át az egész világ. Vagy például, hogy japánok ugye nem fognak kezet, csak hajlonganak. De egy japán üzletember, hogyha kikerül az üzleti életbe, megtanulja, hogy kezet kell fogni. Mert európaiságban azt tartjuk, tehát az európaiság ezért kell. A protokoll meg tulajdonképpen egy kicsit ilyen félrevezető cím, mert inkább viselkedéskultúra. A protokollról is lesz szó, lesz elnökségi ültetési rend, tárgyalásról is lesz szó, de alapjában inkább a viselkedéskultúra az, ami fontosabb ehhez az egész hitelességünkhöz.
Ha már a hitelességet említim, jól hangzik ez a kifejezés és fogalom, hogy hitelesség. Na de a mai világban ki is tekinthető hitelesnek?
Az, aki nagyon tudja, hogy egy másikkal kommunikál, akkor azért kezd el vele kommunikálni, hogy meggyőzze, rábeszélje, tehát valami pozitív célral kezdünk el, tehát semmiképpen nem lehet durva és nem lehet agresszív senkivel szemben. Én azt mondom, hogy a hitelességhez nagyon kell az, hogy a másik engem elfogadja, mert akkor ő engem már hitelesnek tart, és ezért, hogy én ezt elérjem, toleránsnak kell lenni. Tehát nem szabad mindjárt leszidni valakit, hanem próbálni kell keresni egy közös nyelvet. Tulajdonképpen a protokoll az egymás tiszteletét is jelenti. És a hitelességünk az az kell, hogy másik engem elfogadjon, és nagyon egyszerű, nekem is úgy kell viselkednem.
Egy európai ember milyen ember? Milyennek mondható? Hiszen az európaiságról is fog beszélni. Milyen jellemzőket, jelzőket tudnánk megfogalmazni az európaiságunkkal kapcsolatosan?
Vannak nagyon régóta, több száz éve bennünk rendező elvek, ugye a nőtisztelete, például ajtón előengedni. De én azt már elmondom, hogy nem mindig kell előre engedni, mert egy kocsmába, büfébe, prektonázva, tehát nyilvános helyre, oda a férfi lépbe elsőnek. De ennek is nagyon régi gyökere van. Tehát elő az ember ilyen régi illemtankönyveket, tehát aranyosak, nekem van egy csomó ilyen több száz évesek, és az is már a nő tiszteletét már elmondja. Például érdekesség, európaiság, hogy ugye régebben a nőnek az étteremben a férfi kihúzta a széket, alátolta a széket. Én ezt már nem várom el. De amit elvárok, hogyha bemegy egy pár egy étterembe, akkor a férfi ne üljön le, hogy na, leültem, anyukám ülete is, hanem várja meg, amíg a nő ül le elsőnek. És ez mindenkiben benne van, tehát valahol mindenki érzi ezt a fajta gyökeret, hogy a másik tisztelete, a másikhoz való hozzáfordulás, változás, és ami meg érdekesik az európaiságban, hogy az életünk, ahogy fejlődik, technika és minden, ahogy fejlődik, ugye nagyon sok olyan informatikai dolog jött be, hogy mit tudom én, videókapcsolatok, mobiltelefon használat, egyebek, hogy abban is az európaiság számít. Mert ha becsöngetek valakit egy lakásba, azzal kezdem, hogy jó napot kívánok, görögi bolya vagyok, nem? Mobiltelefonnál fölhívom, akkor jó napot kívánok, görögi bolya. Ugyanígy be kell mutatkozni, mert elkezdtek velem majd beszélgetni. Tehát az európai gyökerek az a modern technikában is valahol nyomon kell, hogy követődjenek.
Ha már megemlítette az éttermet az étteremben, előre kell, hogy engedjék a hölgyeket az urak. Ez a illemszabály, ha bejárattál.
Igen, azaz, mert ugye bent veszélyhelyzet lehet, és akkor előre engedni, onnan viszont már ugye a nő mellett megy, és ha minden jó megy, akkor egy pincér kíséri őket egy asztalhoz. Egyébként, hogyha ez nem nyilvános hely, akkor kell előre engedni a nőt, vagy azt a fölé rendeltet, ha én felém nyílik az ajtó. Mert ha én tőlem elfele nyílik, akkor nem kintről gebeszkedek benyújva a karomat, hanem belépek, és belül tartom neki az ajtót. Egyébként meg az régi illemtankönyv egyik azt írja a nagyvilági hölgy tanácsai, hogy úrinő nem fogja meg a kilincset. Hát jó sokáig kimekben maradnánk, de hogyha egy férfi nekünk kinyitja, akkor azt megköszönjük. És nem tudom, mennyi időnk van, de egy aranyos eset volt, Diana hercegnőt fogadta Antal József. És ugye akkor protokollfőnök voltam, és én kísértem föl Diana hercegnőt, meg volt adva, hogy 20 perc, 20 perc után benéztem, miniszterelnököt megkerestem, a szememmel borintottam, ő vette a lapot, és kijöttem. És utána láttam, hogy a fénycsíkba az ajtó alatt, hogy ott állnak az ajtónál, és nem jönnek ki. És akkor halkan benyitottam, és mind a kettő megkönnyebbült, mert Antal József nem akarta kirakni az ajtónál, Diana meg nem fogja meg a kilincset. Tehát ez csak egy érdekes eset volt, hogy ha akkor nem megyek be, tám még mind a kettő élne, adná az Isten.
Köszönjük szépen önnek ezeket az életből vett példákat, és valóban ezzel tudjuk jól illusztrálni, hogy hogyan is működik az illem és a protokoll. Apropó, ha táncos rendezvényre megyünk, és ülünk az asztalnál a partnerünknél, illik a partnernek felkérni bennünket és megtáncoltatni. De először mindenképpen a partnert, majd utána az asztalnál helyet foglaló többi hölgyet is?
Erről beszélek, hogy ahogy most is mondta, ezt mindenki tudja. Tehát elsőnek a saját párját kell fölkérni. Amit azon kevesen tudnak, és ez régebbi gyökerű, azért nem nagyon frissítettük föl, hogy amikor oda megy idegen férfi, akkor tulajdonképpen a férjétől kéri el a feleséget egy táncra. És még amit sokan nem nagyon tudnak, hogyha egy nő nemet mond, akkor ott egy darabig nem szabad táncolni, akkor mással se szabad elmenni. Csak majd a következő táncnál.
Régen voltak ugye ezek a kis tánckártyák, hogy kinek melyik úrnak adja a bizonyos táncokat.
Hát azért ez úgy megnézném egy ilyen sztoribába, hogy ez hogy működik, hát nyilván, hogy ez már nincs. De ahogy mondom, hogy ezt mindenki valahol alapjaiban érzi. Ami viszont érdekes ez a mostani bálé dolognál, hogy régebben az, hogy egy nő magában menjen el, föl nem merült, mindig kísérő kellett. Ma meg már szingli világ van, tehát ma elmehetnek a nők is egyedül, de azért általában barátnővel mennek. És ilyenkor a férfi odaléphet hozzájuk és fölkérheti, és nem kell meglepődnie, hogyha a nő nem akar táncolni, tehát nem biztos, hogy mindig kell.
Engem mindig foglalkoztatott ez a kezit csókolom kifejezés. Olyan szép köszönési forma ez, amelyet egy férfi megfogalmaz egy nővel kapcsolatosan, ha így köszön neki. Na de mennyire illedelmes dolog az, hogy az úr megcsókolja a hölgy kezét, akit nagyon tisztel.
A kézcsók önmagában nagyon-nagyon régi szokás, a tiszteletet fejezi ki, ugye, hogy ezer éve is ugye az egyházfőknek kezet csókoltak, vagy fölé hajoltak, utána a királyok átvették, aztán a felső polgári körök átvették, és a mai napig is ez megmarad. Csak azt kell tudni a férfiaknak, hogy ez a fajta kézcsók, ez a tiszteletre méltó nőnek jár ki, tehát nem mindenkinek. Anyósának kijár, de üzleti partnerének már nem jár ki. Tehát nem kell kezet megcsókolni, másik pedig maga a technikája, hogy a nő nyújtja a kezét, a férfi fordítja a kéz fejét, hogy a nőnek, hogy megemelje, maximum a nő melléig emel, és utána fölé kell hajolnia. Tehát nem rángatja föl a férfi, hanem fölé hajol, és nem érinti meg az ajkaival, csak a fölé hajlás, az gyönyörű szép benne. De hát ugye a helyi szokás az mindent fölülír, és nálunk Magyarországon rácuppantanak, és akkor nem akkor kell törőgetni, meg kell várni, míg elfordul. Ezt csak mindig mondom a lányoknak is. És a férfiaknak mondanám, azért ne kezdjék el, hogyha a társaságban egy nőnek kezet csókolnak, akkor már mindnek kezet kell csókolni. Tehát nem kell, rá kell nézni, tisztelettel bólintani, köszönni, de nem kell ez a kézcsók. Tehát ez régebben szokás volt, ma már csak tényleg az anyós, meg barátnő nagymamája, tehát más műfajnak jár ki.
Ha illedelmesen akarunk viselkedni, találkozik egy férfi és egy nő, még nem ismerik egymást, hogyan illik bemutatkozni, ki nyújtja kinek a kezét, mik az alapvető illemszabályok?
Egyébként ezt is nagyon sokan tudják, ám csak nem tudják, hogy jó tudják-e. A férfi mutatkozik be, és a nő nyújt kezet. Tehát egy férfi ne kezdje kéznyújtással. Egy kivétel van, hogyha én megyek valahova nőként, és egy férfihez megyek tárgyalni hivatalos alkalommal, akkor a fogadó fél a férfi nyújt kezet, mert én fogadlak téged. Egyébként pedig magánalkalmakkor a férfi mutatkozik be, és a nő nyújt kezet. Ha meg egy fogadáson van, üzleti életben nagyon sok ilyen fogadás van, és oda meghívják a nőt, üzletasszonyként hívják meg, és meg akar ismerkedni egy férfivel. Oda lép hozzá, hogy mit szól, milyen szép ez a terem, szépek ezek a virágdíszek. Igen, hölgyem, egyébként engedjen meg, Szabó Dávid vagyok. Jó napot kívánok, Görög Ibolya. Tehát a nő ne menjen kinyújtott kézzel, ne rohanja le azt a férfit, hogy Görög Ibolya maga ott infarktus kap, hanem megszólítja, és a férfi mutatkozik be. Tehát ma már lazult ennyire a világ.
Mi a helyzet a tegeződéssel? Ugye megisszuk a pertut, ki kinek ajánlhatja fel, hogy tegeződjenek?
Hát szerintem ma már az, hogy megisszuk a pertut, az már ritkán van, tehát ma nem isszák meg, hanem csak úgy elkezdik. Ezzel kapcsolatban ez nekem egy nagyon fájó pontom, és a nyelvészek is mondják nekem, hogy nincs igazam, mert ma már mindenki mindenkit tegez. De engem ez rosszul érint. Tehát nekem például bemegyek egy svéd bútoráruházba, engem az áruház ne tegezze le valahogy a belső hang. És amikor a fiatalok mondják, hogy de most mindenki tegeződik, mondom, maga engem letegezne? Azt mondja, hát nem. Mert a belső hang tudja, hogy egy idős nőt nem tegezek le. Tehát a tegezésnél megvannak bennünk a gyökerek. Azonos neműeknél az idősebb kezdi el. Ha meg van férfi és nő is, akkor meg a nő kezdheti el. Egy férfi nem tegezhet le egy nőt.
Akkor sem, hogyha a hölgy fiatalabb?
Nem, nem. Tehát a más a családon belül, azt nem érintjük, az más. De egy munkahelyen azt mondja az vezérigazgató a fiatal kolléganőnek, hogy szerbusz, nálunk tegeződünk, akkor az a válasz rá, hogy hát nagyon megtisztelő, köszönöm szépen, én is fel akartam majd ajánlani. Tehát megüzenni a kolléganővel, hogy szólj már neki, hogy kezdje el, azt a nő kezdheti el. Tehát az, hogy tegezhetlek, ez már tegezve van mondva. Először azt a nő kezdheti el. És igenis nekünk nőknek tudni kell ezt kivédeni, tehát akárki ne tegezzen le bennünket. Az egy közelebb engedés. Tegezve sokkal hamarabb az ember kimond olyan dolgokat, amiket nem kellett volna kimondani. Tehát a tegezésnél az egy közelengedés, és ma már nem. Megint van egy aranyos sztorim. Otthon elromlott a wifim, és jött az informatikus gyerek, ugye 25 éves, szépen felöltözve, hát informatikushoz képest, leül a székbe, a gépes, odafordul hozzám, hogy tegeződhetünk. Én majdnem elájultam, és azon rájöttem, hogy az a fiatal ember ez nem tanult meg magázódni. És neki, hogy egy öreg asszonynak elmondja azt a wifit, plusz még magázódva, ez neki már itt sok lett volna, úgyhogy mondtam, hogy persze tegeződjünk. Az a baj, hogy az a szülők sem tanítják majd a gyereket arra, hogy nem lehet letegezni akárkit. Mert könnyebb ráhagyni. Meg óvónénit letegezik, óvónénit ugye az tegeződős, de iskolában már nem tehetik ezt meg. És a gyerek fog ott állni, hogy eddig lehetett, most miért nem. Tehát a szülőnek a dolga, hogy elmagyarázza neki, hogy nem mindenkit lehet tegezni.
Másik fontos téma, ami manapság Hát részben előfordul ugye a születésnapoknál és névnapoknál az a bizonyos virágadás ceremóniája. Kinek illik adnunk virágot, milyen virágot illik adnunk? Egyáltalán véleménye szerint szakemberként hogyan látja ön? Van még divatja a virágküldésnek, a virágadásnak?
Hát hogy ne lenne, hát a virág az minden nőnek örömöz okoz a virág. Olyan nincs, akit ezzel meg lehetne sérteni. És hogy virágküldés, ezt aranyos, hogy mondta, mert ha engem meghívnak lakásra, ebédre vagy vacsorára, asztalnál ülő alkalmakkor, akkor illik előre küldeni azt a virágot, hogy a háziasszony nyugodtan ki tudja bontani, vagy egy vázába, tehát kényelmesebb, persze mi visszük, és ilyenkor, hogyha például nőként vagyok meghívva valahova magam, akkor én is vihetek virágot. Ha férj és feleség van meghívva, akkor nyilván a férj viszi a virágot. De önálló nőként is lehet egy nőnek adni virágot, csak ezt nem szabad átadni papírba. Ez egy zörgő-börgő tárgy. Ez a körbekrep papír, amit most divatabban már régen, de teljesen zárt, csak ott nem adhatunk át. Meg hogy mi legyen a virág. Ugye rengeteg virágjelkép volt régebben, ma már nem nagyon van. Megmaradt a lilium, ugye a szüzesség jelkép, ugye a Szűz Mária, a Szent Margit, tehát azt ne adjunk az anyósunknak. Meg a vörös rózsa, az meg az érzelmi függőség. Tehát vörös rózsát is csak olyannak, akinek valóban érzelmi kapcsolatunk van vele. A másik pedig, hogy hány szál legyen, hogyha csak egyfajta, tehát csak szegfű, akkor számít, akkor 11-ig páratlan, 12-től páros. Hát mondjuk, ha évfordulós, akkor persze annyi szál lehet, de alapjaiban ez a szabály, de ha csokor vegyes virág, akkor nem számít, hogy hány szál, akkor a kompozíció számít. Hát vannak ezek a kis divatos gömbölyű kis barokk csokrok. Hát az ember nem számolja meg darabra, hogy hány szál van benne, tehát a vegyes csokornál nem számít, hogy hány szál van benne.
Vágott virágot vagy cserepes virágot illik adnunk?
A vágott virág az ajándék, a cserepes virág is lehet mostanában talán természetvédelem minden miatt, de annak szabad olyat adni, akinek tényleg otthon is van, tehát ne gondot okozunk vele, kaktuszt meg csak annak, aki a kaktusz gyűjti, mert az különben elég sértő lehet. A cserepes virágot az persze ilyen kis kaspóba kell adni, tehát nem csak úgy abba, amit a bolt alá tesz papírt, hanem az valami kaspóba illik átadni, és a cserepes virágot az lehet zárt papírba, vagy pláne tél lenne, hogy megsérüljön, az lehet.
Valamint annak is jó, hogyha utána járunk, hogy mi a kedvenc virága az adott személynek, és akkor a kedvébe járunk azzal, hogy a kedvenc virágával ajándékozzuk meg.
Hát ez természetes persze, úgyhogy ez külön nagyon jó. Most nekem pehje, az én barátaimnak azért van pehje, mert nekem a sárga nárcisz a kedvenc virágom.
Hát az elég nehéz.
Az meg ugye ilyenkor
beszerezni.
Már nem nagyon lehet beszerezni.
Önre tekintek, és természetesen beszélnünk kell az öltözködésről is, szépen elegánsan ül itt velem szemben, természetesen egy protokoll szakértő, hogy is ülhetne másképp. Nagyon fontos, hogy a bizonyos helyzeteknek és eseményeknek megfelelően öltözködjünk. Szeretném erre különösen is kihegyezni a kérdésemet, mert úgy vélem és úgy látom, hogy kevés ember adja meg manapság az adott eseményeknek és rendezvényeknek a méltóságot öltözködésében is. Ön hogyan látja ezt?
Tudja, ez úgy van, hogy jó ízlést nem lehet tanítani. Amik most nagyon divatosak, hogy legyen stílusa, de az meg azért veszélyes, mintha valaki 20 éves korában eldöntötte, hogy a bőrruhás roklédi, de most már 70 éves, akkor az úgy nem stimmel. Én egy szóra esküszöm, öregasszonyos lesz a szó, de nagyon sok mindent kifejez az elegancia. Az nem pénz. Hát sokszor látjuk, hogy valamilyen celebeken, hogy több millió forintos cucc van rajta, és mint a tehénen a gatya úgy áll. Tehát én azt mondom, turkálóból vett szoknya, blúz, egy sál, és elegáns. Az elegancia bentről kifele jön, az tartás kérdése. Elegánsnak kell lenni, és nem pedig méregdrága cuccokat magunkra aggatni. És az elegancia megkívánja azt, hogyha lemegyek a piacra is, farmer meg egy pólóba, de a pólóm ne legyen foltos, ne legyen ételfolt rajta, vagy ne szakadjon el, tehát meg hogy ne legyen agyonnyugt rajta. Az a farmer póló is lehet úgy, hogy elegánsan álljon rajtam, ne szana szétnyúlva. Az elegancia az bentről kifele jön, és a másik, ami nagyon veszélyes manapság, ez, hogy szexi legyen. Na most én nem akarom a hallgatókat megmondani, de nekem az a szó, hogy szexi, az más szokott jelenteni. És most mindenre a szexit mondják rá. És nagyon sok fiatal lányom meg látom, hogy az alakja se engedi meg, és mégis elől-hátul kivágott, hasa ki van, mindeneki van, az eleganciát távolról se ismeri. Tehát lehet egy elegáns is szexi, de nem hasamig van kivágva az a ruha, hanem csak egy kicsit mélyebben, de elegánsan, mert egy gallér mondjuk ráhajlik. Tehát az elegancia az a rendező elv, és ezt nem győzöm eleget hangsúlyozni.
És legyen olyan kedves, akkor mondjuk el a hölgyek és a férfiak esetében is azokat a fontosabb jellemzőket, fogalmakat, amelyek elegánssá tesznek egy hölgyet, és elegánssá tesznek egy urat.
Hát egy férfinél nagyon kéne tudni, hogy ha egy üzletember vagy raktárba rohangál, mert olyan boltja van, amit ott, tehát nem, nyilván nem öltönyben csinálja, farmerben meg egy sötétebb fűzős sportcipőbe csinálja, de ne póló legyen rajta, hanem ing. Farmer és ing, és akkor már elegáns. Tehát apróságokon múlik. Egy nő pedig valami három legyen rajtunk, tehát egy szoknyablúz, egy sáz, nadrág, egy pulóver, egy kitűző, tehát valami hármat hordjunk, de ezt mindenkinek magának otthon meg kell nézni, és ami fontos, hogy amikor azt mondja a tükörbe, hogy jó lesz ez bentre, akkor maradjon otthon táppézen. Hanem ehhez tudnom kell, hogy nekem ott zajlik a fél életem. Tehát, hogy nekem öröm legyen. Meg a másik, ez a munkahelyi papucs. Hát ettől én rosszul vagyok. Ez a megyek már, lemosom a csempét, meg... De nem, benti cipő, mint műfaj, más a tartás egy papucsban, nem elegáns, hanem összeesik a válla, begörbül a dereka. A benti cipő, abban van tartás. És egy tartás van rajta, akkor már nem nézik meg azt, hogy mennyibe került rajta az a húz vagy az a szoknya.
És nem utolsó sorban fontos, hogy játszunk a színekkel, tudjuk használni a színeket. Mert olyan jó, hogyha valakire ránézek, és olyan a személyiségéhez illő színeket visel.
Igen, valamennyi szín legyen. Például nagyon, én nagyon szeretem a piros-feketét, de lefelé sötétedünk, tehát piros szoknya az már nem. Piros blézer, fekete szoknya, az már jó, de ez piros, lefelé ne legyünk pirosak. De ha valaki van, de mit tudom én, egy sötétkék ruha, azon lehet nyugodtan egy vaníliasárga kitűző, vagy egy arannyal átszőtt, mit tudom én, piros kabátocska. Tehát egy színport legyen rajta. Túl sok azért ne, de egy lehet rajta. És mi áll neki, jó lesz, persze megint fontos. Vannak ilyen színszakértők is, hát azt ő rájuk bízom, mert én szerintem az embernek a jó érzése, hogy mit vegyek fel, azért reggel a tükörnél eldől. Meg a rendezettség, az ápoltság nagyon fontos. De az erős tesszag ugye negatív, de a túl erős parfüm is, az is negatív. Tehát ezek a buta reklámok, hogy egy aftershave-vel az egész utca utána fordul, az nem elegáns, az közönséges. Tehát egy kevés parfüm, vagy egy kevés illatszer, tehát nem kell nagyon szagosnak lenni, és ápoltság, kézápoltsága mennyire fontos. Ugye a csillogó férfi cipő, hát attól én elgyengülök, egy férfi csillogó cipőbe, és én már mindent elhiszek neki, az ápoltság, a cipő állapota, a haja, hogy néz ki, hogy a keze ápoltsága, ezek mind, és az európaiságra visszatérve, ez valahol oda át a lajtán túl, ezt elsőre észreveszik. Nálunk olyan megbocsátó, hogy hát ilyen üssekő, de ez valahol oda át, azért nagyon mérik, és nagyon észreveszik. De az ápolatlanságra arra nincs mentség.
Köszönöm szépen önnek, hogy megemlítette, hogy mi az, amit először mondjuk észrevesz, vagy ami fontos önnek. Valóban erre lettem volna kíváncsi, hogy mik azok a fontos kritériumok, amivel mindenképpen rendelkeznünk kell, hogyha illedelmes emberként akarunk jelen lenni a mindennapokban.
Hát a leges-leges legfontosabb az a pozitív az kifejezés. Tehát mosolyogni a másikra. Nem az, hogy fáj a fejem, az senkit nem érdekel. Tehát eleve, ha kezdek valakivel beszélni, én sugározzam azt, hogy örülök, hogy látlak. Mert ha nem, akkor is. Tehát ott vagyok. Hogy én pozitívat sugározzak, és a másik is pozitívvá válik. Éppen most kaptam egy levelet, hogy van egy a lépcsőházban náluk egy fiatal ember, aki soha nem köszön, és mindig csak úgy húzza az órát. Hát mondom, akkor nézzen rá, álljon meg egy másodpercre, és mosolyogjon rá. És nézze őt. És ugye bevált, mert akkor ráköszönt. Tehát a pozitív arc az kihozza azt, hogy én valakivel akarok-e kommunikálni, vagy nem. Az első az arc és a szemjáték, ennél nincs fontosabb. És a másik pedig, hogy egészében ránézve, persze én toleráns vagyok, én sok mindent megbocsátok, de az ápolatlanságot azt nem. Tehát ha valaki rosszul öltözik, Istenem, hát ilyen, hát nincs ízlése. De ha piszkos a körme, be van szakadva, az a körömlak, le van esve egy műkörme. Tehát amikor azok már nekem olyan jelek, hogy igénytelenség, és azt nem szabad megengedni magunknak.
Javaslom, hogy beszélgetésünket fejezzük be ott, ahol elkezdtük. Hitelesség, európaiság, protokoll. Mit szeretne ezen a Miskolci előadáson most átadni a miskolci közönségnek? Milyen fontosabb információkkal hát, készült?
Azt talán, amit Márai Sándor mondott, hogy a műveltséget nem csak a könyvek mentik meg, a műveltséget a köznapok apró reflexei mentik meg. Tehát amikor az ember művelten viselkedik, az nem az, hogy hány osztályt végzett, hanem az, hogy a másikhoz hogy áll hozzá.
Köszönöm szépen a beszélgetést Görög Ibolya, a protokoll szakértőnek, írónak. Örülök, hogy találkoztunk. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Nagyon szépen köszönöm.
Kedves hallgatóink, ezzel mai női műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő, Farkas Erzsébet. További kellemes rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra! Most elhangzott női műsorunkat jövő héten szerdán este 21 óra 5 perckor ismételjük meg. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.